Az életünknek talán az egyik legalapvetőbb feltétele, hogy lakjunk valahol, de ez nem is annyira egyszerű sokak számára, hogy hol laknak, hol lakhatnak. Nagyon elterjedt Magyarországon az a gondolkodás, hogy igazából a saját otthon, a saját tulajdonú otthon az, ami igazi biztonságot jelenthet, nem véletlen, hogy a bérlakást nem tartják sokan olyan biztos pontnak a megélhetés az élet szempontjából, mint a saját tulajdonú ingatlant. Mai műsorunkban lakásalapról beszélgetünk, közösségi lakhatási koncepciókról és bérlakásokról. Vendégeink Major Gábor és Lutár Balázs, mindketten az MR lakásalap ügyvezetői. Ez a lakásalap a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Magyar Református Szeretett Szolgálat közös alapítású lakásalapja. Mit jelent egyáltalán ez, hogy lakásalap?
A lakásalap, valljuk meg, ebben az esetben nem az a fajta alap, amire esetleg gondolnak sokan a befektetési alapok miatt. Ez igazából egy olyan portfóliót, egy olyan kínálatot, egy olyan lehetőséget jelent, amiben, ahogyan is mondta, a szeretett szolgálatok közös vállalkozása megpróbál olyan mintákat, olyan modelleket kidolgozni, amely releváns alternatíva tud lenni sokak számára, akár a saját tulajdoni lakhatást, vagy akár a rövid távú, vagy krízishelyzetű, vagy speciális igényekhez igazodó lakhatás tekintetében.
De hogy csöppen bele két szeretett szolgálat a lakáspiacba?
Hát hogy nem, azt is kérdezhetnénk. A két szervezet az napi szinten találkozik olyan élethelyzetekkel, ami a lakhatási nehézségeket, a lakhatási kríziseket hordozza, és ilyen módon folyamatosan a mindennapi munkának is a része az, hogy segítsen embereknek a lakhatásuk megteremtésével, biztosításával. Ez alapvetően nem, tényleg valóban így a történetileg nem a saját portfólián, a saját tulajdoni bázisán valósult meg, hanem az elérhető lehetőségekhez való hozzáférésnek a segítését jelenti ez legtöbbször. Tehát a mindennapok része volt ez, hogy látjuk azt, hogy sokak lakhatása veszélyeztetve van. És 2009-ben a Máltai Szeretett Szolgálatnál indult épp ezért egy olyan program, ami azt próbálta elősegíteni, hogy amennyiben lehet, az emberek ne veszítsék el a lakhatásukat adósságok miatt. Ez a hiteles program névre hallgató program volt, és hát épp, ugyan nem volt okokozati összefüggés, de épp egybe esett a devizahitelválsággal ez az indulás. Tehát akkoriban indult el az, hogy a több százezer család, aki az otthonát devizalapú hitellel vásárolta meg, az nehéz helyzetbe került. Tehát elszabadultak az árfolyamok, törlesztő részleteket sokan nem tudták fizetni, nagyságrendek 600 000 család volt ilyen helyzetben. De ezzel párhuzamosan indult ez a program, és tényleg azt láttuk, hogy mivel ez a krízishelyzethez, ez a fajta nagy kataklizma, az nem voltak hozzászokva a családok, hanem a tisztességes munkára alapozott józan kötelezettségvállalás mellett mentek bele ezekbe a hitelszerződésekben, nem is tudtak sokan mit kezdeni ezzel a helyzettel. Tehát talán emlékszünk rá, hogy nagyon tragikus történetek voltak, válások, akár öngyilkosságok, nagyon indulatos megnyilvánulások. Tényleg nem volt felkészülve se a társadalom, se a családokkal, hogy mit kezdjenek ezekkel a nehéz helyzetekkel.
Tehát a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat itt szakértőként.
Egyfajta szakértő segítséget, igen. Nem arról, ez meglepő mondani, nem a pénzbeli segítségről, vagy anyagi segítségről szólt, hanem ez a fajta tudás, vagy együtt gondolkodást jelentette ez, hogy mit jelent anyagilag, jogilag, jövő időben, jelen időben, munkavállalásban, család együttműködésében milyen lehetőségek vannak, hogy egy ilyen krízishelyzetből kilépjenek a családok.
Tehát akkor volt egy ilyen helyzet, ahol gondolom sok tapasztalatot szerzett, egyrészt akár a lakáspiacon, vagy a hitelrendszerekben, tudták, hogy mit lehet tenni, és azt is érzékelték, hogy vannak olyanok, akik akármit csinálnak, nem fognak tudni akár ilyen hitellel megtartani ingatlant, vagy a jövőben bármilyen módon saját ingatlant szerezni.
Igen, mi is, de hát hál' Istennek nem csak mi, az egész rendszer érzékelte, hogy itt most valahogy máshogy kell csinálni. Tehát talán emlékszünk arra, hogy elindultak olyan segítő programok, akár a forintosítás, vagy moratórium, tehát a árverési moratórium egyebek, ami az egész országnak az újra gondolását jelentette, hogy mit kell, hogyan kell egy ilyen helyzetet feldolgozni, milyen új megoldások lehetnek. Tényleg a bankok is máshogy álltak hozzá, és ebbe a folyamatba jelent meg az, hogy az állam úgy döntött, hogy a piaci vagy a félpiaci eszközök nem lesznek elegendőek, és akkor indította el a kormány a Nemzeti Eszközkezelő Programot, 2012-es talán a törvény, vagy 2013-ban indult be ténylegesen, és akkor jeleztük azt, hogy igen, ez egy nagyon fontos megoldás, nagyon, nagyon előremutató megoldás lehet. A megoldás lényege az volt, hogy a adósoknak felajánlották azt, hogy egy áttekinthető árazás mentén megvásárolják a lakásukat, mármint az állam, a bankokkal elszámolnak, a jelzálog hiteleket ezen az áron el lehet számolni, és onnantól kezdve bérlőként benn maradhatnak a saját lakásukban. Tehát tényleg ez nagyon sokak számára jó megoldás volt, nem kellett iskolát váltani a gyereknek, nem kellett költözni, nem kellett a munkahelyet félteni, hogy akkor mi van, hogyha el kell költözni. Egyáltalán hol találok lakást, hogyha elárverezik a fejem fölül az ingatlant. Tehát ebbe elég sokan jelentkeztek is. A program végére mintegy 38 ezer ilyen szerződés jött létre, tehát a magyar állam 38 ezer családnak biztosított egy ilyen menekülést ebből a lakhatási krízis helyzetből.
Akkor, hogyha van egy ilyen lakásalap, amelyet két szeretett szolgálat, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Magyar Református Szeretett Szolgálat gondoz, akkor azt gondolom, hogy itt nem csak pénzügyi alapon születnek döntések, hanem abban is, hogy kiket választanak, kiknek írnak ki programokat, és abban is, hogy hogyan válogatják ki azokat, akik részt vehetnek ezekben a programokban. Van egy ilyen szeretetteljes, egy emberi hozzáállás, egy odafigyelés, hogy minden helyzet más, akkor is, hogyha egy pályázat van ott is, minden pályázónak más a hozzáállása, a lehetősége, a tudása, és ehhez próbálnak úgy segíteni a szeretett szolgálatok, hogy megvalósulhasson ez a egymásra találás, egy megfelelő bérlakás és a család egymásra találása. Szóval, hogy lehet személyessé tenni egy ilyen mégiscsak lakáspiaci helyzetet, hogy egy bérlakást fog valaki egyszer csak megkapni?
Ez a témakör, ami azt gondolom, hogy különlegessé teszi a mi szervezetünket. Tehát alapvetően nagyon sok akár önkormányzati lakásgazdálkodásról, vagy piaci megoldásokról, különféle civil kezdeményezésekről lehet hallani, olvasni, de szerintem az nagyon fontos, hogy mi egy integrált modellben működünk, és mi nálunk előbb volt ez a szociális alapon történő, vagy ez a szociális kísérésből fakadó adósságrendezési, adósmentrási elem, és utána került hozzánk ugye a lehetőség annak, hogy ingatlan állománya is tudunk gazdálkodni. Tehát a egész modellben a központ az nem is az ingatlanon van, hanem a családokon. Tehát ők vannak fókuszban, és tényleg, ahogy elmondta, ez a személyre szabottság egy nagyon komoly jellemzője ennek a munkának. Tehát a lakhatási megoldások terén azt menni, hogy személyre szabottan neki mi éppen ott esetleg a legjobb megoldás. És ebben nagyon széles palettán dolgozhatunk, ahogy az adósságrendezési metódusban is többféle eszköztár, és ez folyamatosan épült az elmúlt időszakban, és szerintem az egy nagyon jó példája volt akár a koronavírus járványban, hogy már egy ezen tapasztalatrendszer, amit a társadalom is végigment akár a devizahitel válság után, már olyan eszközökhöz tudott nyúlni az aktuális kormányzat, ami ezt a nehéz élethelyzetet, amit a járványhelyzet okozott, azt hatékonyan tudta tompítani, és a családok köré védőhálót felhúzni. Itt is azt gondolom, hogy a lakásalapnak egy ilyen szerepe van, hogy ezekben az élethelyzetekben különféle eszközökkel, amit mi építünk folyamatosan a meglévő tudásunkon és a folyamatosan fejlődő eszköztárunkon keresztül, olyan adekvát megoldásokat tudjon biztosítani, ami nem biztos mindig az, hogy egy a bérlakásról szól jelen pillanatban is. Tehát nekünk ugye van egy saját ütemünk, hogy tudunk haladni. A kereslet ilyen vonatkozásban mindig nagyobb, mint amit mondjuk a jelenlegi bázisonkon is meg tudunk szólítani.
Na tehát mondjon egy konkrét példát, hogy hogy kerül önök közel egy család,
igen,
hogyha nem azt látja, ami megvan hirdetve pályázat, hanem egy nehéz helyzetben van, és még nem is látja, hogy hogyan lehet ebből kikerülni, de valahogy oda kerül a két szeretett szolgálat vonzásába, és hogy kerülhet oda, és mi történik velük?
Igen, alapvetően ugye, teljesen nyitott, ugye honlapunk van, minden lehetőségünk nyilvános, tehát önmagától is maga a hír, hogy létrejött ez a lakásra, generált ilyen típusú megkereséseket, és ahogy mondta, a két alapítószeretnek a kiterjedt hálózatán keresztül is rengeteg megkeresést kapunk, és ezeket folyamatosan dolgozzuk fel. Ezek a úgynevezett egyéni kérelmek, amikről beszélünk, és amiknek mentén megjelenek, úgymond egy szociális bizottságot hoztunk létre, amik ezeket az egyéni kérelmeket megvizsgálják, elbírálják. Egyáltalán az, hogy van-e olyan találkozási pont ingatlan vonatkozásában, ami ebbe a témakörbe bemutató, és a másik oldal meg az is, hogy van-e olyan fenntartható modell, amiben az érintett család majd ebbe a ingatlanba, akár ha találunk olyat, ami megfelelő lenne a számukra, beköltözve, ezt ők fenn is tudják tartani hosszú távon, mert azért itt van egy olyan pont, ami a mi működésünkben azért fontos hangsúlyozni, hogy a klasszikus szociális lakásgazdálkodás, a szociális bérlakás kategória és a piaci szegmensben elérhető bérlakás kategória közé helyezkedik el a lakáslap. Tehát mivel mi egy fenntartható közösségi modellen gondolkodunk, ebben benne van az is, hogy olyan bérleti struktúrában kell működni, amiből azok a költségek kigazdálkodhatók, ami ennek az egésznek a működtetéséhez szükséges. És teljesen más bázison is működünk olyan szempontból, mint ahol egy helyi önkormányzat mondjuk a saját bevételei vonatkozásában rendelkezhet adókat, vagy bármilyen más formában bevételeket tud, vagy saját költségvetés mentén dönt arról, hogy milyen formában lakhatás terén jelenik meg, vagy kiket támogat általában ugye helyi lakosságot. De mi a lakásalapnál, ugye azzal, hogy országos szervezetként vagyunk jelen, és alapvetően célzottan tényleg sérülékeny társadalmi csoportok számára igyekszünk lakhatási lehetőséget nyújtani. Ebben nekünk benne van az is, hogy egyensúlyoznunk kell a között, hogy mi ennek a társadalmi csoportnak a lehetősége, akár fizetési lehetősége, és a között is, hogy amiket mi akár létrehozunk ingatlanokat, annak utána a jövő ideje is, a fenntartatósága is biztosított legyen.
Tehát megvannak az ingatlanok, de például önök újítják fel, igen, mielőtt valaki beköltözne, ennek is a költségét utána vissza kell hozni, nyilván a rezsit alapvetően fizetni kell, tehát ez nem úgy szociális lakás, hogyha valaki beköltözik, akkor ne kéne tennie azért, hogy egy ilyen típusú lakásnak az árát, bérleti díját ki tudja gazdálkodni. Hogyha most a következő időben pályázható programokat nézzük, akkor a legközelebbi határidő november 12-e a Lépj programnak a határideje. Eddig kell beadni azoknak a jelentkezést, akik valamilyen gyermekvédelmi rendszerben, tehát akár gyermekotthonban, akár nevelőszülőknél nőttek föl, és erre a programra szeretnének pályázni, így bérlakáshoz jutni. Mi a szűkítés? Tehát kik azok a fiatalok, akik ebben a Lépj programban kaphatnak kedvezményes feltételekkel bérlakást?
Hát ha úgy veszük, egy szűkítés van, maga a célcsoport. Tehát ahogy ön is említette, a állami gondoskodásban nagykorúvá vált fiataloknak szól ez a program.
Tehát az fontos, hogy amikor 18 igen, éves lett, akkor még, akkor onnan, vagy már.
Onnan kerül úgy ki a nagybetűs életet, ott kezdi, hogy állami
és
gondoskodás.
És az mindegy, hogy mennyi ideig volt benn?
Nem, legalább két évig kellett ilyen gondoskodási, vagy ellátási formában hát élnie, és azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik még nem töltötték be a 35. életévüket. Ezen belül igazi megszorítás nincs. Egy komoly feltétel van, az, hogy legyen munkahelye, tehát stabil bevétellel rendelkezzen, és ezen, tehát ahogy Balázs előbb említette, hogy a közösen fenntartható modellünk szempontjából a minimális bevételi szint, amit várunk a pályázóktól, hogy a bérminimumnak megfelelő jövedelemmel rendelkezzenek. Jelentkezhetnek egyedülállók, jelentkezhetnek családok, gyerekkel, tehát nincs kikötés, hogy tényleg egy debreceni fiatal jelentkezett Zalaegerszegre, hogyha neki az valamiért jó. Ugye a pályázat amúgy is kétfordulós. Az első fordulóban egy ilyen pontozásos rendszerrel úgymond sorba állítjuk a pályázókat, és minden egyes ingatlannál az első három jelentkezővel személyesen is találkozunk, és személyesen is próbáljuk azonosítani azt, hogy neki miért olyan fontos, vagy miért lenne jó az ő életpályájában az, hogy arra a településre költözik, vagy abba a lakásba költözik.
Tehát a honlapon fönn vannak konkrét lakások,
van,
és jelenleg azokra
30,
kell jelentkezni.
Most ebben a fordulóban ugye 30 lakásra lehet jelentkezni. Ez az idei évnek a kiemelt programja, tehát idén azt mondtuk, hogy megpróbálunk 100 ilyen szerződést létrehozni. Ugye ez a 30 lakás most már az utolsó forduló lesz, és reméljük, hogy még akár karácsonyra be is fognak tudni költözni a fiatalok ezekbe a lakásokba.
Amikor ezeket a programokat kidolgozzák, kiírják a feltételrendszert, akkor azt hogyan döntik el, vagy hogyan választják ki, hogy kikre írják ki? Tehát most miért pont az állami gondoskodásban felnőtt gyerekek, vagy fiatalok, miért pont azok, akik legalább 2 évig ott voltak, tudják-e, hogy vannak annyian, vagy éppen sokkal többen is vannak ilyen helyzetben, akik majd önökhöz eltalálnak?
A mi belső logikánkban inkább, hogy miért még csak pont most, tehát szinte a megalakulástkor ez volt az egyik ilyen első gondolatunk, meg az egész filozófiánkban talán egy picit benne van az, hogy ne utólag, hanem előre, tehát hogy próbálunk olyan helyzeteket, olyan célcsoportokat azonosítani, akiknek a perifériára sodródását esetleg meg tudjuk akadályozni azzal, hogy külön lehetőséget vagy célzott lehetőséget biztosítunk.
Hiszen tehát, ők 18 évesen kikerülnének egy olyan rendszerből.
Ugye változó, de igen, utógondozási programok is vannak, lakásotthon, egyebek, nyilván, ha tovább tanul, egyebek, ezek még számítanak, de igen, előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor abból az intézményi keretből ki kell lépjen, ahol addig volt. És ugyan van életkezdési támogatás, amit lakhatásra költhetnek, de azért itt információban, tapasztalatban, önképviseleti erőben nagyon is, hát mondjuk úgy, hogy általában hátránnyal indulnak, és hamar elfogyhat az a támogatás, ha csak úgy a piacon bérel valaki. Vagy nem is a pénzről van szó talán legtöbbször, hanem azzal a kiszolgáltatottsággal, amivel találkoznak. Tehát inkább fordítva lehet látni rossz statisztikákat, tehát ha egy hajléktalansági statisztikát, vagy akár bűnözési, vagy egy szenvedélybetegségi statisztikákat nézünk, akkor a 30-35-40 éves korban már viszont kezd felülreprezentálódni ez a szegmens a hazai társadalomnak ezekben a negatív előjelű statisztikákban. Tehát nyilván azt gondoljuk, hogy ebbe az életpályába, az indulásban segítünk, akkor talán ennek az esélye csökkenni tud.
Nyilván itt most az is nagyon fontos, hogy mind a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, mint a Református Szeretetszolgálatnak vannak intézményei is, tehát például nevelőszülői hálózatuk, a drogprevencióra, drogosokra, szenvedélybetegekre épülő olyan segítő szolgálatuk, amely ezeket már megtapasztalta, ezekkel a nehézségekkel, küzdőkkel folyamatosan.
Hát ahogy az elején is mondtuk, ugye igen, tehát a szeretetszolgálati mindennapi munkában ezek a problémák előjönnek napi szinten, és nagyon sokszor lehetett azonosítani valóban azt, hogy a lakhatás bizonytalansága ráerősít ezekre, vagy előidézi, vagy kihozza azokat a problémákat, vagy fel tudja nagyítani, amik hát igen, a végén már itt jelennek meg a hajléktalanságban, vagy a szenvedélybetegségben. Tehát ezért is gondoltuk azt, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Azzal együtt meg, hát sokan mondhatják, hogy jó, oké, de évente 2000 fiatal lép ki nagyságrendileg az állami gondoskodásból, mi ez a 100 lakás, főleg ha ezt a 15 éves szegmest vesszük, ami a pályázatban nyitva van. Igen, mi is tudjuk, hogy ez nem elég, de pilot projektként is tekintünk rá. Tehát szeretnénk levonni azokat a tapasztalatokat. Hát meg az, hogy egy nagyon sok kérdés merül föl. Tehát ugye itt van, ugye nagyon sok olyan eleme van, amire azt mondják sokan, hogy hú, persze. Például a fiatalok, ugye 5 évre szerződünk, és ebben az 5 éves periódusban, a 3. év után lehetőség van arra, hogy a fiatal megvásárolja ezt a lakást. Oké, de ha most valaki egy szobás vagy másfél szobás lakást családnak lett a bérlője, három év múlva mondjuk egy vagy két gyerekkel, az már nem lesz jó neki. Tehát jó ez az opció, hogy megvásárolhatja ezt a lakást, de érdemes-e neki az a jó döntés, hogy akkor ezt megveszi, vagy akkor tovább kéne lépni egy másik lakásba.
Tehát ez akár amelyik benne van a lakás alapban.
Igen, akár mit tudunk ajánlani, vagy hát akkor ugye reméljük megerősödik munkahely, bevételek, stb., de hogy nem biztos, hogy annyira erős tétel lesz, hogy megvásárolhatja a lakást. De fontos. Akkor nagyon alacsony a belépési bérleti díj, ugye most az első évben 10 000 forint.
Tehát nem kaucióval
nincs
kell kaució, gondolkozni.
Igen, tehát ugye program kidolgozásában azt nézzük majd, mik tudnak nehézségek lenni amúgy, és mi azokat próbáltuk lebontani. Igen, ha a fiatal vagy bárki a piacon bérel most, a piacot most jellemzően azért a magánszemélyek által kiadandó lakásoknál tudjuk tetten érni. Ott azért ugye körülbelül 3 havi bérleti díjjal kell kezdeni, 2 hónap kaució és 1 hónapot előre, mint bérleti díjat megfizetni. Az még egy vidéki városban is 300 000 forint mondjuk nagyságrendileg. Egy olyan fiatalnak, aki most kezdi az életét, vagy hiába fér hozzá mondjuk az otthonteremtési támogatáshoz, az még átmegy a kormányhivatalon 3-4 hónap adott esetben. Hát azt egy magánbérbadó nem várja meg azt a 3-4 hónapot, addig valahogyan meg kell oldani. Tehát szóval mindegy, próbáltuk azt összerakni, hogy a belépés, a hozzáférés akadálymentes legyen, és a terhelés is fokozatos legyen. Ugyanakkor ez a 10 000 forint nem biztos, hogy méltányos abból a szempontból, hogy egy gazdasági centrumban, ahol jobb munkahelyekhez, jobb bérekhez lehet hozzáférni, meg egy kisebb városban, ahol ez kevésbé igaz, ugyanazt kérjük. Tehát lehet, hogy ezt is át kell gondolni. Tehát azért mondom, ez egy pilot program, tapasztalatokat közösen feldolgozzuk, akár a győztesekkel, akár állami vagy döntéshozói szervekkel, saját szakértőinkkel, és reméljük, hogy ezen mentén fogunk tudni tovább lépni.
Még a LÉP programmal fogunk foglalkozni a zene után, de most egy rövid zenével szünetet tartunk a házunk tájában. Thank you. A Magyar Katolikus Rádióban a házunk táján adását folytatjuk, melyben ma az MR lakásalap, tehát a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat közös alapítású lakás alapja a témánk. Két vendégem pedig Major Gábor és Lutár Balázs, a lakásalap ügyvezetői. A LÉPJ programról kezdtünk el beszélni, amely egy gyermekvédelmi otthonteremtési program, tehát olyan fiataloknak szól, akik legalább 2 évet eltöltöttek vagy gyermekotthonban, vagy nevelőszülőknél. Hogyan találnak egyáltalán rá egy ilyen programra ezek a fiatalok?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez egy tanulási folyamat is volt a program elindítása után részünkről, hogy hogyan tudjuk elérni a fiatalokat, mi az a csatorna, amit követnek ők maguk is adott esetben, és ez is indukálta például az, hogy megnyílt a lakásalapnál egy Facebook oldal is, ami mondjuk azelőtt nem volt, hogy tényleg ezen a platformon keresztül is minél többeket el tudjunk érni, és alapvetően egy direkt kommunikációt építettünk, hogy a meglévő intézményrendszer megszólításával, akik kapcsolatban voltak korábban a fiatalokkal, akár otthonok dolgozói, fenntartói, akár a nevelőszülői hálózatotnak az érintett fenntartói munkatársai, hogy ők tudják továbbadni ennek a hírét, és ezt egészítette ki utána egyre intenzívebb lokális kommunikáció, tehát a településeket is, ahol ezek az ingatlanok elérhetőek, azokat a településeket, nek a különféle közösségi platformjait, vagy településvezetőit tájékoztatni arról, hogy van egy ilyen lehetőség, amihez lehet csatlakozni. Tehát minél szélesebb spektrumra is ennek eredményeképpen szólítottuk meg akár a fiatalokat is, hogy ők adjanak hírt erről. Tehát ez is arról szól, hogy bátorítsák a többieket, hogy akik már mondjuk az első körben hozzá tudtak jutni egy ilyen lehetőséghez, hogy mondják el a személyes példájukat, erről készülnek ugye kisfilmek is, vagy például azt is megkértük, hogy akik maguk a programban megosztó munkatársaink, vagy az intézményben, akik kísérik a fiatalokat, és együtt segítették őket ahhoz, hogy benyújtsák a pályázatot, mert szerintem ez is egy fontos szempont, hogy ez a bátorítás, meg az a mellettük állás, hogy egy kicsit. Mi a felületünk egy akadálymentes felület szinte, tehát nagyon egyszerűen be lehet nyújtani a pályázatot, de utána van egy ilyen folyamat, amiben igazoló dokumentumokat is elő kell, akkor el kell menni, ki kell kérni egyebek. Ezekben azért jó, hogyha van a fiatalok mellett olyan segítő, aki ebbe fogja a kezüket.
Mi a tapasztalatuk, hogy azok a fiatalok, akik gyermekotthonból vagy nevelőszülői gondoskodásból érkeznek, ebből a szempontból kevesebbet tudnak, mint a családban felnőttek? Mert valahogy én azt sejtem, hogy általában azért elég keveset tudnak a fiatalok, a családban felnőtt fiatalok is arról, hogy mit fog jelenteni az, hogyha valamilyen saját otthont szeretnének fenntartani, és hogy milyen módon lehet önmagukról gondoskodni. Nagyon, van itt különbség vajon?
Nagyon változatos ugye a kép, mert 35 éves korig lehet pályázni, tehát van, aki már egyébként megtesztelte, vagy megpróbálta az önálló életvitelt, és ez egy váltási lehetőség, egy biztonságosabb pályára váltás, a eddigi azért küzdelmes, akár magán piaci szegmenshez képest, és van, aki tényleg most lép ki konkrétan az intézmény falai közül, és azért nagyon ilyen szempontból vegyes a tapasztalat. Azt is tudni kell, hogy azért az, hogy a nevelőszülői hálózatoknak az arányában most már többen vannak nevelőszülőknél a fiatalok közül, az is egy ilyenfajta differencia, de a lakásotthoni működés is azt eredményezi, hogy kisebb közegben családiasabb működés. Tehát maga az intézményet is próbálta lekövetni azt, hogy minél több közvetlen tapasztalat legyen a fiataloknak arra, hogy mik a mindennapi családi életnek, vagy a mindennapi életvitelnek a elemei.
Ugyanakkor... Tehát esetleg arra jobban is koncentrálnak, hogy mivel ez teljesen biztos, hogy 18 éves korig tart, onnan nekik valahogy magukról kell gondoskodni a legtöbb esetben, ezért kell, hogy tudják 18 éves korukban, hogy hogyan tovább. Igen, még egy családban ugye, mert nem húzunk egy ilyen falat, hogy 18 éves korodban, édesfiam, akár tetszik, akár nem, elválsz tőlünk. Igen, ezért nekik van egy ilyen nagyon erős késztetés, hogy valamit mindenképpen kell mutatni a fiatalnak, hogy hogyan tovább onnan abból az intézményből, vagy abból a nevelőszülői közegből.
Nagyon más az, hogy milyen referencia személy, vagy milyen olyan kapcsolatuk volt, aki akár példaképként ott volt előttük, és aki ezt tudtak ott érzelmileg is kapcsolódni, és akit mintaként követtek, és aki ezt tudtak fordulni a mindennapi élet kérdéseivel, hogy ez mennyire volt elérhető, de ugyanakkor nagyon erősen meg volt az, hogy az önmagukról való gondoskodás, hogy egy biztos pontot teremt magunknak, akár a munkahelyel, akár a lakhatás terén. Tehát ezért nagyon pozitív visszajelzést kaptunk arról, hogy ez azért nagyon kardinális kérdés, mert ezzel akár az, hogy valóságban lehet az önálló otthonnak a megteremtése, egy nagy dolog a számokra, hogy ezt látják magukat, és nagyon erős célként is megjelenik sok visszajelzésbe, hogy igen, én szeretném egyszer majd oda eljutni, hogy megvásárolni saját tulajdonú ingatlan legyen. Tehát minél több olyan bázispontot kialakítani, ami azt a fajta bizonytalanságot vagy élethelyzetet, amiből érkeznek, ahhoz képest egy stabilabb, kiszámíthatóbb környezetet teremt, amiből akár a saját családnak a alapítása egy más körülmények között, egy más modellben tud megvalósulni, és ez a biztos pont, amit a lakásalap ebben a modellben tud biztosítani, ez egy nagyon fontos elem, én azt láttam.
Na most akkor viszont itt, amit az előbb Major Gábor mondott, az egy nagy kérdés, hogy viszonylag kevesen tudnak mégiscsak így jutni ahhoz képest lakáshoz, hogy hányan kerülnek ki ebből a rendszerből. Lehet, hogy ez még így is számukra egy ilyen nagy nyomás, hogy amikor keresik a lehetőségeiket, akkor azt látják, hogy hát most például 30 lakás, de vagyunk, nem tudom, 333-an rá. Hogy érzi Major Gábor, hogy ezzel a konstrukcióval nyilván nem csak olyan fiatalokat szolgálnak, akik ilyen gyermekotthoni helyzetből lépnek ki, hanem sok más csoporttal is foglalkoznak. Tehát ezzel a lakás alappal, ezzel miért, vagy hogyan tudnak mégiscsak ő rajtuk segíteni? És nem csak ő rajtuk, hanem talán akkor példát mutatva az állami rendszerben is valami elindulhat a bérlakások terén.
Ezt ugye mi mintaprogramnak, vagy kísérleti programnak tekintjük, és azt gondoljuk, hogy talán érdemes ezen gondolkozni, vagy a folytatási lehetőségen gondolkozni. Nem biztos, hogy pont így kell, de valami hasonlóra biztos szükség van, vagy segítheti ezt a fajta megerősödését ezeknek a fiataloknak. Ahol most tartunk, az valljuk meg egy kicsit a teteje talán a problémakörnek. Tehát a személyes interjúkon is azt tapasztaljuk, hogy igen, ezek a fiatalok már valahogyan elkezdték, valahova eljutottak. Sokan sok rossz tapasztalatot is gyűjtöttek. Van olyan jelentkező, akik családok átmeneti otthonából fog érkezni remélhetőleg, vagy tudunk neki megoldást adni, ahol már gyerek van. Van, ahol jó-rossz viszonyban sikerült visszamenni az eredeti családhoz, van, aki egyedül küzd, és van, aki egy nagyon szép életpályát el tudott indítani, mert kapott olyan segítséget, meg tehetsége is volt, hogy akár felsőfokú végzettséget szerzett, munkahelye van most is. Inkább azt látjuk, hogy például ez az utóbbi helyzetben azt a fajta kikönnyítést tudjuk segíteni, ami ezt a megerősödést jelenti. Tehát van egy olyan hölgy, aki ugyan már gyerekkel együtt költözött egy megyeszékhelyről egy szomszédos városba, de az a bérleti díj különbség, ami a két program vagy a két lehetőség között volt, az most neki lehetőséget biztosít arra, hogy jogosítványt szerezzen. Nagyon konkrétan több mint 100 000 forint havonta, és ez mutatja
szerint,
annyival kevesebb a mostani bérleti díj, mint amit eddig fizetett, és tip-top be is rendezte a lakását, ő mondom már ugye az életpályának egy kicsit előre haladott szakaszában, de abszolút olyan rend volt egy hét után a lakásban, hogy mintha 5 éve ott lakna, és van, akinek meg segíteni kell abban, hogy tényleg legyen egy ágy, vagy egy hűtőgép. Ugye ezek üres lakások, mondjuk így, tehát felújított, de nem bebutorozott lakások. Van, aki meg nem tud mit hozni magával. Az eddigi pár év, vagy 10 év önálló életéből még nem sikerült még egy alapvető bútorzatot sem magának biztosítani. Eddig együtt lakott másokkal, vagy olyan helyzetből érkezik, ahol ez nem sikerült megvalósítani. Tehát igen, itt több rétegről beszélünk. Ez a közösség, vagy ez a szegmens is nagyon tagolt, és ezeket a tapasztalatokat most nekünk magunknak is ki kell értékelnünk, és talán van felelősségünk abba is, hogy publikáljuk, vagy eljutassuk több irányba ezeket az eredményeket. Mi azt reméljük, hogy talán EU-s forráshoz is hozzá tudunk férni, vagy tudunk olyan programot kialakítani, amit talán EU-s finanszírozásra is meg lehet oldani. Az, hogy most én mindig az államot emlegetjük, én nem gondolnám, hogy csak az állam a felelős, főleg társadalmi kérdésekben. Én azt remélem, hogy maga a társadalom is változik, vagy nyitottabb lesz. Tehát mi egy ilyen mintát is tudunk adni. akár a magán vagy piaci bérbeadóknak, hogy hát tessék, hát itt vannak ezek a fiatalokkal, így indultunk, ilyen problémákat együtt megoldottunk, nem lehetetlen, tehát nyugodtan, tehát egy ilyen fiatal jelentkezik a te hirdetésedre, hát gondold meg, hogy semmit nem tudsz a jövő időről, de miért ne adná neki bizalmat, hogy, hogy majd ő tényleg hely fog állni, vagy rendbe fogja tartani a lakását. Tehát igen, tudjuk, sok rossz példa van, de mi most a jó példákat tudjuk talán felhangosítani.
November 12, tehát a jelentkezési határidő erre az otthonteremtési programra. Érdemes megjelentkezni?
Igen, természetesen. Megmondom őszintén, van olyan ingatlan, inkább talán vidéki kisvárosokban, ahol még nyitott, és hát most az sem titok, mert ez az előző fordulókban is, hogy a budapesti lakásra viszont sokszoros a túljelentkezés. Általában el tudjuk mondani, hogy zárás, minden periódus zárás akkor hogyan 3,5-4-szeres, 5-szörös volt a túljelentkezés. Ezen belül nyilván Budapest mindig kiugrik, de azt gondolom, hogy még igen, érdemes. És főleg azért érdemes, mert nem az érkezés sorrendbe dől el. Tehát zárás után értékeljük ki a pontozást, és aki utolsó este adta be, ugyanúgy esélyes, mint aki a elején a pályázatnak. Tehát az egyik ilyen nyertes el is mondta, hogy a zárás előtt este 10-kor a mobiltelefonján töltötte ki a űrlapot, és úgy adta be. Tehát, hogy igen, érdemes. Tehát mi nem az érkezési rend számít.
Hogyha már valaki egyszer egy ilyen programban pályázott, de nem sikerült lakást kapnia, akkor egy következő induló programba újra kell pályáznia, újra pályázhat, vagy ajánlják.
Van egy aktív megkeresés is, tehát felhívjuk adott esetben azokat, akiket, főleg akit még személyes interjún is találkoztunk, és láttuk az ő életét, és sajnálta kellett megállapítani, hogy arra az egy lakásra sajnos nem tudnak öten beköltözni, de hogy igen, tehát mindenképp érdemes pályáznia újra. Mi nem vesszük természetesnek, hogy fenntartja a pályázatát, már csak az is, mert egy-egy lemorzsolódás a eredményhirdetés után is van, tehát alakul a fiatalok élete, új munkahely, új kapcsolat, új lehetőség, bátran pályázzanak, én azt gondolom.
Hát ebből az következik, hogy ez a LÉP program, ez rendszeresen a jövőben is elérhető lesz. Ezt nem csak reméljük, jó. Most ez csak
viszont egyébként... Viszont hadd figyeljem fel a figyelmet, hogy nyitott pályázataink mindig vannak, ahol a hasonló pontozásos modellben vannak preferenciáink, és igen, ott ez tudhat egy olyan lehetőség lenni, hogy azonos pontszám esetén előnybe részesítjük azokat, akik mondjuk állami gondoskodásból érkeznek. Ott már nem lesz ilyen feltétlenül ilyen kedvező a belépési feltétel, de azért érdemes arra is figyelni.
Tehát pont erre akartam most irányítani a figyelmüket, hogy nem csak olyan lakásprogramok vannak, amelyek most például a gyermekvédelmi otthonteremtési program kapcsán egy ilyen szűkített csoportnak szólnak, hanem állandóan vannak lakások, ahova bárki pályázhat.
Időről időre, igen. Tehát ahogy már említettük, a lehetőségeinkhez mérten felújítunk megüresedő vagy üres lakásokat, és ezek egy részét azt egy szabad, egy teljesen mindenkinek szóló pályázati fordulókban szoktuk felkínálni, és ott igen, ott jöhet bárki idézőjelbe, tehát pályázhat bárki, de egy-egy ott is áttekinthető a pontozásunk, ott is lehet látni, hogy kiket preferálunk jobban, gyerekeseket, vagy akár a közszférába dolgozókat, szociális szféra egyebek, vagy akár igen az állami gondozásból kilépőket.
Ezek a lakások, vagy házak, kérdezem, hogy vannak-e házak is, mekkorák? Tehát olyanok gondolkozzanak, akik, mint például itt a pályájuk kezdetén álló fiatalok, kisebb lakást szeretnének, vagy bárki, bármekkora családnak lehet, hát, hogy tudnak.
Erre a válasz igen is, meg nem is. Tehát igen, egy nagyon vegyes az aktuális, vagy az, amit aktuális, amit tudunk hirdetni. Eddig alapvetően ugye gyorsabban, könnyebben felújíthatók a lakások, ez elmúlt 3 évben ezen volt a hangsúly. Az idei évtől kezdve fokozottan keressük azokat a lakóházakat, amik bérlakásként hasznosíthatók. Ugye a lakóháznál nagyon nagy kérdés a kert. Tehát ahol van egy 2000 négyzetméteres kert, azért a bérlő se biztos, hogy szívesen vállalja annak a gondozását. és ha meg nem tudja ezt gondozni, akkor mi meg nem biztos, hogy tudjuk vállalni annak a távolról való gondozását, az sok problémát vethet föl, de igen.
De mondjuk előny lehet egy ilyen, hogy azt mondja, hogy én szeretnék egy házat, akár még fel is újítom, és szeretnék egy kertet, mert mondjuk szeretnék gazdálkodni. Hát, ilyen megkeresés.
Efelé még csak gondolkodunk, megmondom őszintén, keressük ennek azt a közösen vállalható szintjét, amivel a biztonságos és minőségi otthon előtt tud állni. Nyilván sokan vállalnának, és néha túlvállalva magukat ilyen felújításokat. Már van rá példa, hogy ilyet csináltunk. Ilyenkor a mi oldalunkon tényleg a biztonság az egyik legfontosabb. Mi próbáljuk azt megvalósítani, hogy az érintésvédelem, gázbiztonság, kéménybiztonság az evidens legyen. Ezt mi magunk tartjuk kézbe. Az, hogy ki milyen színre festi ki a lakását, az meg hadd legyen a beköltöző bérlőnek a lehetősége, vagy akár mit tudom, egy konyhabútort kell pótolni, akkor ő ezt meg tudja tenni. De mondom, a biztonsági alap követelményeket ezt mi próbáljuk ilyen esetekben is kézbe tartani. Tehát reméljük, hogy ezzel a megoldással is nagyobb számban fogunk tudni jelentkezni a közeljövőben.
Vannak egyébként más célzott programok is, például a honlapjukon láttam a TÉR című programot, amely a támogatott életvitel és részvétel alcímmel olyan lakáspályázat, amely fogyatékossággal élő személyek és hozzátartozóik részére született meg. Ez is még egy nyitott pályázat, nem tudom, hogy ide lehet-e még jelentkezni, vannak-e még szabad helyek.
Bátorítunk, akik most hallgatnak bennünket, hogy adják tovább, illetve ők maguk is akár érintettek, akkor nyugodtan adják be a pályázatokat erre a lehetőségre. Ez szintén ugye a weboldalunkon, az mrkl.hu weboldalon teljes körű tájékoztatást lehet megtalálni erről, illetve a Facebook csatornáinkon is erről adunk rendszeresen hírt.
Ezek milyen fogyatékossággal élők, vagy a hozzátartozóik?
Nincsen lehatárolva, tehát bárki. Bármilyen fogyatékossággal élő személy, vagy fogyatékossággal élő személlyel együtt él, egyháztartásban élő pályázat erre a pályázatra, és annak a különlegessége igazából az, ugyanitt most egy szűkebb kontingens, egy 10 darab ingatlanról van szó, jellemzően városokban helyezkedik el, és lakások, de van 3 darab ház is benne. Az a vállalása itt az MR lakásalapnál, hogy olyan formába kerül felújításra, ami majd a kiválasztott, a pályázati eljárás keretében kiválasztott személy egyéni szükségleteihez igazodik.
Tehát megvan a lakás, de még nem újították fel, mert azon múlik,
van, amelyik már átesett felújításon, ez olyan is bekerült, de például a házak esetében ott még nem nyújtunk hozzá, pont azért, hogy a belső tér rendezése, majdani eszközöknek, berendezéseknek a kialakítása, az teljes körülön ahhoz igazodjon, aki majd be fog oda költözni. Mi mindig az innovációs elemet is próbáljuk ezekben a programokban tetten illetően bemutatni, illetve a konzultációk mentén belevinni ezekbe a programokba. Itt az a vállalásunk, hogy ez tényleg személyre szabottan ott a beköltöző család számára, illetve a konkrétan a fogyatékos élő személy számára lesz kialakítva, őt bevonva ebbe a konzultációs folyamatba, a rehabilitációs mérnökkel együttműködve. Nyilván vannak korlátok a társházi ingatlanoknál, hogy ott milyen fogyatékossággal élő számára tud ez alkalmas lenni, de ezt rábíztuk a pályázókra, hogy adott esetben ezt mérlegeljék, hogy számukra az a lokáció, az az ingatlan, az az elhelyezkedés az alkalmas, de mivel nagyon széles spektrumban van nyitva, tehát bármelyik fogyatékosság személy vagy hozzátartozója tud pályázni, ezért azt gondoljuk, hogy lesznek olyan találatok ebbe a pályázati fordulóba is, amivel el tud indulni ez a 10 ingatlan is.
Van-e arra lehetőség, esély, terv, hogy bővítsék ezt az alapot, ezt a lakásalapot, tehát hogy több ingatlanuk legyen, többekkel gazdálkodhassanak, hiszen úgy tűnik nekem ebből, hogy nagyon jó ez a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat által kialakított koncepció. Tehát, hogy kezelhető is, fenntartható is, és hogy megtalálják azokat, akiknek szükségük van erre.
Hát minden csak pénzkérdése, ahogy mondani szokták. Amikor létrejött a társaság, és a NET program hagyatékának az átadásáról döntés született, akkor az a törvény lehetővé tette, hogy az általános szabályoktól eltérően az államtól ilyen formában kapott vagyonelemekkel mi szabadon gazdálkodjunk. Tehát 6600 ingatlan kaptunk összesen 22. januárjában, és ez a szabad gazdálkodás azt jelzi, hogy az üreseket vagy megüresedőket azt szabadon eldönthetjük, hogy értékesítjük, felújítjuk, vagy hogyan adjuk bérbe. Nyilván ez a szabadság addig tart, ameddig a költségvetésünk, tehát kaptunk valamennyi állami támogatást az elmúlt években felújításra is, működésre is, de ezen felül ebből a portfólióba gazdálkodunk most rövid távon. Tehát a következő évek lehetőségét az biztosítja, hogy az értékesítésből, illetve a bérleti díj bevételünkből hogyan tudunk gazdálkodni, meg az állami támogatásból.
Egyébként kaphatnának ilyet? Tehát, hogyha valaki most ezt hallja, és nem tudom én, 5 lakása van, amiről szeretne rendelkezni, akkor önöknek adhat ebből?
Kérdés, igen. Nagyon jó.
De lehet, hogy valaki azt gondolja, vagyunk, hogy igen, inkább abszolút, nem az államra hagyom, van. Hanem akár mondjuk egy ilyen lakás.
Nyilván egy hagyatékkal, vagy egy formájában, tehát mi nyitottak vagyunk bármilyen formában ingatlant befogadni, tudunk vásárolni is ezekkel a korlátokkal, ez ugye nagyon korlátozott. De valóban, tehát kialakítottuk azt is, hogy más tulajdonú lakását is bérbe tudjuk adni. Tehát ha bárki azt gondolja, hogy persze a piacon kaphatnék ennyi-annyi, de mennyi vesződtség van bele, nekem kell a bérlővel foglalkozni, és a többi, akkor keressen meg minket, és nézzük meg, hogy együtt tudjuk-e hasznosítani. Itt nem azt mondom, hogy az országban bárhol, mert azért legyünk reálisak, tehát mi is ott tudjuk hasznosítani, ahol erre valós igény van. De erre abszolút nyitva vagyunk, van is egy kisebb csomag, amit már így kezelünk, az egyik alapítónak a lakásaiból néhány darabot, ami erről szól, hogy mi béreljük a tulajdonostól, és bérbe adjuk tovább valakinek. Itt nyilván az kell megfontolni, aki ezen gondolkozik, vagy kíváncsi erre, hogy hogyan tudnánk megvalósítani, hogy ez itt egy hosszabb periódusra gondoljon mindenkit. Tehát ugye itt is ebben az említett programban 5 évet mondtunk, a fogyatékosságügyi programban is azt ígérjük, hogy legalább 5 évig stabilan ott lakhat az, aki velünk szerződik, de általában is azt látjuk, hogy az érdeklődőknek ez egy nagyon fontos dolog, hogy stabilan számíthasson egy periódusra, amíg a munkaszerződése szól, vagy ami, nem tudom én, bármi egyéb olyan akár hosszabb távra is, ami az ő életében már előre látható, akkor olyan megoldást keres, hogy 3-4 évig nyugodtan számíthasson arra, hogy egy helybe fog tudni lakni. Tehát ha valaki erre nyitott, hogy velünk így együttműködjön, mi nagyon szívesen nyitva vagyunk erre, és remélhetőleg találunk olyan megoldást, ami jó lehet.
Most ugye arról beszélgettünk, hogy vannak ilyen konkrét pályázatok, amiben lehet jelentkezni, de ugye van egy olyan lakásállomány is, amit nem ilyen pályázatokkal kezelnek. Azt elárulja, hogy most hány olyan lakás van, amivel egyetlen gazdálkodnak. Tehát 6000 valamennyi van önöknél, de ennek a nagy részében gondolom most laknak.
Ugye ez az aktív portfólió kezelés azt is jelentette, hogy folyamatosan tisztítjuk ki a nem hasznosítható, vagy olyan lokációban levő lakásokat, amihez mindenhezen bánunk. Tehát ezért most már 6000-nél kevesebb saját tulajdonú ingatlanunk van. Ezek közül mintegy 3600-3650 lakásban van most aktuálisan bérlő vagy használó. Az eredeti NET programból érkező bérlők száma most már erősen lecsökkent, olyan 3200 körül van, és a saját, mindig hogy az új szerződések, tehát a 22. január egy követően kötött szerződések száma most már 350 fölött van, körülbelül így áll össze most a mi kínálatunk.
Akkor a fontos üzenet, hogy a MR lakás alapnak a honlapját érdemes figyelni, aki ilyen lakásra szeretne pályázni, vagy akinek olyan ismerőse van, aki kedvezményes bérlakásra vágyik, ilyenben akár hosszú távon biztonságosan szeretne otthont teremteni. És az is egy fontos üzenet, hogy akik ilyenbe beköltöznek, vagy egyáltalán pályáznak, azok nem egyedül vannak ezzel, tehát nem csak beixelik a honlapon, hogy ők milyen alapján pályázhatnak, hanem abban is segítségre számíthatnak, hogy a szeretett szolgálatoknak a munkatársai a fenntartható, az általuk fenntartható jövőben támogatják őket. Na most még ezt az egyet mondják el nekünk, hogy valaki bent lakik, már vagy már pályázott akár többször is lakásra, akkor hogyan segíthetik őket abban, hogy tényleg beálljon az a rendszer, hogy ki tudja fizetni a bérleti díjat, és mellette meg is él. Tehát ezt úgy képzeljük, hogy van egy szociális munkatársi háló, aki foglalkozik ezekkel a pályázókkal vagy lakókkal?
Egy többszintű modellben dolgozunk, ami egy újdonság abban, hogy ugye nekünk a mentori szolgálatot korábban az eszközkező irányába, az állami társaság irányába mi végeztük. Most ez a mentori szolgálat, ez jelenleg is működik, a szeretett szolgálatok munkatársai valóban most is látogatnak olyan családokat, akiknek akár fizetési nehézségeik vannak, vagy valamilyen élethelyzet mentén speciális támogatásra, segítségnyújtásra szorulnak. És emellett el kellett épülni már a kezdetektől egy olyan saját csapat is, aki ügyfélreferensi hálózat, aki a teljes folyamat során a szerzéshez kapcsolódóan ott van a családok mellett, segíti őket abban, hogy a szerzésszerű magatartás, vagy ahhoz kapcsolódó kötelmek tudjanak megvalósulni, és hogyha bármilyen olyan kérdés, vagy akadály, vagy probléma merül fel, akkor hozzájuk közvetlenül fordulni.
Elveszti valaki az állását, akár,
és ebben azt gondolom, hogy egy nagyon rugalmas rendszer tud, tehát itt nem az működik adott esetben a piacon, azért nagyon rövid időn belül akár azt mondja, hogy köszönöm szépen, akkor ennyi volt, kérem szépen vissza a kulcsokat, 30 nap felmondás vége. Itt azért pont erre fakadóan, hogy ezeket azért ismerjük is, tudjuk, és mellettük állunk ebben megvizsgáljuk azt, hogy mi az, amit saját magunk, a saját csapattal tudunk kezelni, mi az, ahol már egy következő szint is bejött, esetmenedzseri modellünk is van, aki a komplexebb, összefogottabb ügyeknek a kezelésébe áll oda már a ügyfélreferensi munkatársunk mellett, és a harmadik úgymond szint egy ilyen, ahol nagyon komplex, összetett segítségnyújtás és szociális segítségnyújtásnak a bevonására van szükség, ami egy teljesen más módszertan, vagy működ, logika mentén működik adott esetben, tehát nem a fizetési fegyelem van a fókuszában, hanem a családi élethelyzetnek a rehabilitációja, annak a problémának a megoldáshoz vezető útnak a kialakítása, ott ebben tudunk segíteni számukra ezzel a hármas szintű modellel.
Köszönöm szépen akkor, hogy felvázolták a lakásalapnak a modelljét, és hogy kik pályázhatnak önökhöz. Tehát a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Magyar Református Szeretett Szolgálat közös lakásalapjáról beszélgettünk ma a házunk tájánban. Major Gábor és Lutár Balázs ügyvezetők voltak a vendégeink. Köszönöm hallgatóink figyelmét, munkatársaim Bögös Herietta és Fülöp Csaba nevében is. A műsorvezetőt Szabó Csillát hallották.